Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben a romániai gazdaságot vesszük górcső alá, azt a gazdaságot, amelyben ha tetszik, ha nem, mindannyian élünk, és amely nagy mértékben befolyásolja a mindennapjainkat, az életminőségünket. Természetesen nem lehet úgy megvizsgálni egy ország gazdaságát, hogy nem vesszük figyelembe annak a környezetét, hiszen látni kell azt, hogy egyrészt a szomszédunkban zajló háború, az energiaválság, másrészt az egész Európát, illetve a globális gazdaságot befolyásoló infláció komoly hatással van a számokra. De arról sem lehet megfeledkezni, hogy belpolitikai oldalról nézve az eseményeket, hogy a költségvetési hiány és ennek a mérséklését célzó intézkedések komolyan befolyásolták a 2023-as évet, és befolyásolni fogják a 2024-es évben is a gazdasági növekedést. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Meghívottam dr. Nagy Bálint Zsolt közgazdász, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának az oktatója, a Romanian Economic Monitor kutatócsoport tagja. Jó napot kívánok, tanár úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy látjuk, hogy a szomszédunkban, az Európai Unión belül, mint Magyarországon, mint Németországban technikai recesszió van, azaz volt három egymást követő hónap 2023-ban, amikor negatív volt a gazdasági növekedés, vagyis csökkenést kellett elkönyveljenek ezek az országok. Ehhez képest Románia, ha vártnál kisebb mértékben is, de éves összesítésben tudott gazdasági növekedést felmutatni. Szerencséje volt Romániának, vagy ténylegesen jobbak vagyunk?
Hát itt már is egy kis pontosítással kezdenék, hiszen ha már így kihangsúlyoztuk, hogy technikai recesszió, ezt sajnos meg kell cáfoljam, ugyanis Magyarországon és Németországban minden jel szerint teljes recesszió, vagy kicsit informálisan fogalmazva full recesszióval fog zárni a 2023-as év. Tehát nem csak egymást követő három hónapban kontraktálódott a gazdaság, vagy zsugorodott a gazdaság, hanem teljes évben zsugorodott a gazdaság, ami ugye hát rendkívül rossz hír Magyarország és Németország számára. Tehát ugye nem technikai recesszió, hanem annál egy kicsit súlyosabb dologról van szó, ezt szerettem volna pontosítani. Na most rátérve Romániára, hát ugye mindig kell némi szerencse is ahhoz, hogy pozitív számokat mutassunk fel, de hát ugyanakkor mindenki viszont a saját szerencséjének a kovácsa, tehát a román gazdaság az egy eléggé rugalmas gazdaság olyan szempontból, hogy nem nagyon függünk különböző politikai konstellációktól. Itt ugye nagyon gyakran cserélődik a politikum, a kormányzatnál levő pártok intézkedéseket is sajnos eléggé össze-vissza hoznak, mindenféle hosszú távú vízió nélkül, és mégis azt látjuk, hogy ennek ellenére, tehát úgymond egyfajta autopilot módon, ugye önálló pilóta módon működik a gazdaság. Tehát a szerkezete az, hogy nagyon nyitott a külföldi befektetések előtt, az IT-szektorunk nagyon versenyképes, az, hogy hozzájutottunk első perctől a reziliencia alap az EU-s alapokhoz, és nem volt ezzel kapcsolatos húzavona vagy megvonás, mint mondjuk Magyarország esetében. Ezek mind-mind olyan tényezők, amik hozzájárultak ahhoz, hogy ugye nemzetközileg nehéz és hát hogy is mondjam, több pólusú krízis időszakában is tudtunk, vagy fogunk tudni növekedést elérni. Itt ezt is fontos hangsúlyozni, hogy most még senki sem látja pontosan a 2023-as számokat. Tehát ezek mind előrejelzések, ugye múltra vonatkozó előrejelzések. Ez azt jelenti, hogy nincsenek még meg a pontos adataink. Se Magyarország, se Németország, se Románia tekintetében, hanem becslések vannak arra nézve, hogy a 2023-as évet hogyan fogjuk zárni.
Szokás mondani, hogy ha Németország tüsszent, akkor a környező országok már is megfáznak. Figyelembe véve hangsúlyozta ön azt, hogy Németországban full recesszió van. Itt most kérdés, hogy Németország tüsszentett, vagy már Németország is megfázott. Tehát az a kérdés, hogy az, ami történik egy ilyen nagy országban, az magával tudja rántani Romániát például?
Hát a helyzet az, hogy igen, ahogy ön is mondta, Németország nem csak tüsszentett, hanem Németország rendesen meg van fázva. És hát ennek a legfőbb jele az nyilván a full recesszió, bár ez nem egy drasztikus mértékű recesszió, tehát Németország esetében egy ilyen mínusz 0,3%-os csökkenést previzionálnak, vagy becsülnek. Ez nem egy borzasztó súlyos recesszió, de mindenképpen elgondolkodtató. Tehát például a Financial Times, meg a Wall Street Journal többször hivatkozott úgy Németországra, mint Európa beteg emberére. Ami rendkívül meglepő, hiszen hagyományosan mondjuk 10 évvel ezelőtt, de akár még 5 évvel ezelőtt is Európa beteg emberének déli gazdaságokat szokták tartani, tehát Görögországot, Portugáliát, Olaszországot, ahol ugye elég súlyos bankválság volt az elmúlt 10 évben, és ezek az országok is nagyon nehezen tudtak gazdasági növekedést felmutatni. Most ehhez képest, hogy áttolódott a fókusz a déli irányból az északi irányba, ez egy elég aggasztó dolog. Mondok még egy aggasztó dolgot Németország kapcsán, ez szinte nagyon-nagyon friss adat, tegnap lehetett olvasni azt, hogy az elektromos autó eladásban most már a kínai BYD cég lett világszinten az első, és őt követi a Tesla. És ugye a német elektromos autók, a Volkswagennek az ID3, ID4-es, stb. Modelljei nagyon-nagyon hátul kullognak. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy Németország ezt az elektromos autók terén fennálló versenyt benézte, vagy valahogy kimarad ebből a versenyből. Már olyan cikkek is napvilágot látnak, hogy mi történik akkor, ha Németország nem élen jár az autó eladásokban. Hiszen hagyományosan mindig ez volt, hogy az eladott összértéket tekintve mindig a Volkswagen volt a világ legnagyobb autógyártója. És ez most úgy tűnik, hogy meg fog szűnni. Tehát arról van szó, hogy akarok kiukadni, hogy azok a húzó ágazatok, amelyekben mindig Németország volt az első, ezekben már nagyon úgy tűnik, hogy el fogja veszíteni az elsőbségét. És ez egy probléma minden gazdasági partner számára, tehát Románia számára is.
Ha már ilyen egészségügyi hasonlattal éltünk, akkor még egy kérdés erejéig beszéljünk arról, hogy hogyan terjed az a bizonyos nátha, az a bizonyos gazdasági nátha. Itt Németország és Románia kapcsolatáról beszéltünk, és az a kérdés, hogy miért viselheti meg ennyire a román gazdaságot is az, hogy mi történik kint. Tehát ez azzal magyarázható, hogy milyen félperifériás gazdaság Románia, legalábbis arra emlékszem, hogy ezt tanították nekünk, hogy így tankönyvi értelemben, ugye ez azt jelenti, hogy folyamatosan technológiai és tőke behozatalra szorul, mert hogy az itthon megtermelt javaknak a jelentős része, az kiáramlik az országból, vagy csak akkor lehet megtermelni, hogyha behoznak valamit?
Igen, ez pontosan így van, tehát Románia egy továbbra is egy periférikus állam, különösen a összeszerelő iparban, tehát a feldolgozó iparban itt Romániában nincs jelentős K plusz F, tehát kutatásfejlesztés és hozzáadott érték, hanem összeszerelő ország vagyunk. Még inkább összeszerelő ország, mint Magyarország mondjuk, mert Magyarországgal kapcsolatban szokták ezt mondani, hogy egy összeszerelő ország, viszont Magyarországon nagyobb a K plusz F-nek a százaléka, mint Romániában. Tehát nyilván, hogyha nem is ezt mondjuk, hogy periféria, akkor is azt kell, hogy mondjuk, hogy itt hálózatok vannak, értékteremtő láncok vannak, ezekben Romániának van egy jól meghatározott helye, és ez a hálózat, ez azért hát eléggé merev, tehát rövid távon nem tudjuk azt mondani, hogy na jó, akkor Románia, vagyis hogy Németország gyengélkedik, akkor mi is csináljunk gyorsan egy keleti nyitást, és akkor majd jönnek a keleti autógyártók, a BYD, hát ez például Magyarország elég sikeresen vitt véghez egy ilyen keleti nyitást, aminek hát gazdaságilag vannak pozitív folyamányai. Most a politikai oldalát azt nem akarom kommentálni, de a gazdasági folyamányai pozitívak, de hát nekik is rengeteg évbe tellett, amíg ennek a keleti ezzel a keleti nyitással, amit megkérdettek, hát mit tudom én, már 10 évvel ezelőtt, viszont csak most kezdtek el az első kapavágások, úgymond, és az első malter habarcsok előállítása most, tehát most kezdték el csak gyártani, felépíteni az üzemeket, ugye a kínai akkumulátorgyártók, és illetve Szegedre jön pont ez a BYD cég, amiről említést tettem. Tehát ilyen nagyon nagy, hogy is mondjam, átprofilálódásait a termelési láncoknak, azokat nem lehet egyik napról a másikra elvégezni, és ezért mi továbbra is nagyon kiszolgáltatottak vagyunk elsősorban a német gazdaság állapotának.
Dr. Nagy Bálint Zsolt közgazdász, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi karának az oktatója, a mai napra kész vendége. A román gazdaságról beszélgetünk, arról a román gazdaságról, amelyről ugye azt mondtuk 2023 áprilisában, hogy Románia utolérte Magyarországot és Portugáliát az egyfőre első GDP tekintetében, és már akkor egyes szakemberek azt állították, hogy nincs messze Lengyelországnak a becserkészése sem. Mit jelent az, hogy Románia utolérte az említett két országot? Vagy egyáltalán abból mit érez az átlag ember, hogy GDP tekintetében meghaladtunk egy országot? Érzi azt nagymamám, hogy jobb a román GDP, mint a portugál vagy a magyar?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Kicsit távolabbról indítanám, ugye ennek az egésznek az előzménye az volt, ugye ez sem egyik napról a másikra történik, hanem arról beszélünk most már lassan 5-6 éve, hogy Románia egy foci ligában van Magyarországgal és a visegrádi országokkal. Tehát hogyha még a számok azt is mutatták, hogy lennebb vagyunk GDP per főben, mint mondjuk Magyarország és Szlovákia, de azt mindenképpen éreztük is, de ugyanakkor a számok is mutatták, hogy egy foci liga vagyunk, ami egy nagyon új helyzet 10 évvel ezelőtthöz képest. És igen, azt mondanám, hogy érzékelődik ez a dolog, viszont árnyalt. Tehát vannak dolgok, amikben érezzük, hogy Románia most már ugyanott áll, vagy akár erősebben is áll, mint Magyarország. Most egy nagyon egyszerű példát mondjak, menjünk be egy budapesti Tesco-nak, vagy bevásárlóközpontnak a parkolójába, és nézzük meg, hogy az autók, a leparkolt autóknak körülbelül mi az életkora. És szemmel látható az, hogy egy kolozsvári bevásárlóközpontnak a parkolójában sokkal újabb autók vannak, mint egy magyarországi bevásárlók. Tehát a fogyasztásnak az erejét a nagyvárosokban azt lehet látni. Az, hogy Kolozsvár messze lekörözött olyan városokat, mint Debrecen, vagy Győr, vagy Szeged, vagy ilyesmik. Tehát itt már nem is egy foci ligáról beszélünk. Kolozsvár egyre inkább Budapesttel van egy foci ligában, sajnos ingatlan áttekintetében is, de a fogyasztás erejét tekintve is. Ugyanúgy az infrastruktúránál is látszik, most már kezdenek nekünk is lenni autópályáink. Átléptük az 1000 kilométeres határt. A közútjaink, amik nem autópályák, azok rendszerint jobb állapotban vannak, mint a magyarországi közútak. A tanáraink fizetése és vásárlóereje jobb, mint a magyarországi tanárok fizetése és vásárlóereje. Tehát igenis sok minden van, amiben ezt érzékelhetjük, de ez nem ok arra még, hogy pezsgőt bontsunk, hiszen még mindig van sok olyan terület, például kórházak ellátottsága, amiben pont fordított a helyzet. Ott azért még mindig Magyarországot érezzük erősebbnek.
Melyik az az ország, amelynek a szintjére jó lenne felkapaszkodni? Most nyilván a legjobb szintet kellene megcélozni. Melyik ország szintjéhez felkapaszkodni van reális esélyünk?
Hát most visszatérve arra, hogy ön említette Lengyelországot talán, hogy akár Lengyelország lehetne a következő, amit utolérhetünk, és ilyen irányú cikkek és tanulmányok már napvilágot láttak. Én ezt osztom, ezt a nézetet, tehát szerintem is egy néhány éven belül reális dolog akár Lengyelországot célba venni. Lengyelország az, aki hát úgymond a legerősebb a visegrádi négyek között, és a gazdaság struktúráját tekintve eléggé hasonlít Romániára, olyan értelemben, hogy ott is van egy nagyon erős húzó informatikai szektor, van egy erős pénzügyi szektor, ugye elsősorban Varsóban, van egy agrárium, ami hát nem annyira versenyképes, de azért még elég nagy részét teszi ki az alkalmazottak számának. Tehát vannak nagyvárosok, tehát nem annyira vízfejű, mint mondjuk Magyarország, hanem ugye Varson kívül még ott van Krakó is, meg Danzig, ugye Gdansk és más nagyvárosok. De most persze ez az utolérés dolog, ez egy nehéz történet, mert akit utol akarunk érni, az is mozgásban van. Tehát egy kicsit olyan, mint Herkules és a teknős békának az esete. Nekünk nagy dolog volt, hogy elértük, hogy a tőzsdénk felkerült a határvonalú tőzsdékből a feltörekvő kategóriába ezelőtt néhány évvel, ez nagy pénzügyi hír volt, de persze ugyanakkor meg a varsói tőzsde az felkerült abból az osztályból, ahova mi bekerültünk, tehát onnan ő egyet előre lépett a fejlett tőzsdék piacára. Tehát nem lesz könnyű, de ha a reziliencia alap összegeit sikerül hatékonyan lehívni, akkor akár egy néhány éven belül elképzelhető, hogy utolérjük akár Lengyelországot is.
Még mielőtt átérnénk az idei év kilátásaira, beszélgessünk egy picit a számokról. Egyrészt ott van az infláció, amely egy évvel ezelőtt meghaladta picivel a 15%-ot, novemberben viszont már csak 6,72% volt. Hol helyezkedünk el ezzel az adattal az Európai Unióban, illetve fontosnak tartanám kiemelni azt is, hogy ez konkrétan mit jelent, hiszen csökkenésről és nem deflációról beszélhetünk, azaz az árak nem lesznek kisebbek, csak lassabb ütemben fognak emelkedni.
Igen, hát a dezinflációs folyamat, tehát ahogy ön is fogalmazott, az, hogy csökkenő ütemben nőnek az árak, ez mindenképpen egy nagyon jó dolog. Ebben nem voltunk szerencsések, hanem ebben szinte mindenki ugyanolyan jól teljesített. Tehát olyan értelemben, hogy Amerika is, a az eurózóna is, Magyarország is, Románia is, mindenki elérte, hogy drasztikusan lecsökkenjen az év végére az inflációs ráta, tehát az árak csökkenő ütemben nőjenek. Most, hogy ezzel Románia hol áll, hát nem állt annyira fényesen, tehát Magyarország után a második, igaz, hogy sokkal kisebb infláció volt nálunk, mint Magyarországon, de az utolsó hónapokban mi voltunk a második helyen inflációs ráta tekintetében Magyarország mögött. Azért azt hozzátenném, hogy persze nem beszélhetünk deflációról nyilván, tehát csak dezinflációról beszélhetünk. Viszont vannak és voltak olyan élelmiszer árak például, amelyeknek akár csökkent is az ára, egy adott ponton a vajnak csökkent az ára, illetve az üzemanyag árak, az nagyon fontos, hogy csökkent tavalyhoz képest. Tehát vannak olyan árak, amik csökkennek, tehát nem igaz az, hogy semminek nem csökken az áram. Viszont még hozzátennék valamit, hogy ennek ellenére mégis a hétköznapi ember miért érzi úgy, hogy rosszabbul áll most az infláció tekintetében. Hát ez teljesen attól függ, hogy az ő jövedelmei nőttek-e vagy sem. Hogyha az ő jövedelmeit nem növelték, vagy a nyugdíját, vagy nagyon kevéssel növelték, akkor ez a csökkenő inflációt ő nem érzi, hanem azt érzi, hogy akkor az árak tovább mentek fel, és az ő adott jövedelméből kevesebb mennyiségű javat tud fogyasztani. Tehát ez mindig egy ilyen érzékeny téma is. Én is sokat vitatkozok nem közgazdász emberekkel, akiknek megvan a maguk igazuk, és én is el kell ismerjem, hogy ez a dezinfláció nagyon sokszor nem vigasztalja őket, mert a konkrét vásárló erejük az kisebb, hiába kisebb az infláció.
Igen, és itt a számoknál maradva beszélni kell arról, hogy nőtt a nettó átlagbér, míg tavalyi év elején 4254 lej volt, addig októberben, ez volt a legfrissebb, de 4692 lej volt, és hogyha a számokat nézzük, akkor 10,5%-os növekedésről tudunk beszámolni. A kérdés az, hogy valóban jobban jártak a munkabérből élők, vagy az infláció az felemésztett mindent?
Hát a teljes periódust tekintve az infláció nem emésztett fel mindent, de a nagy részét felemésztette. Csak az utóbbi 3-4 hónapban beszélhetünk arról, hogy az átlagbér erősödése nagyobb volt, mint az infláció. Tehát, hogy gyakorlatilag van egy reál kereset, egy vásárlóerő növekedés. Ez az utóbbi pár hónap. Ha az egész évet nézzük, akkor azért inkább mínuszban vagyunk vásárlóerő tekintetében.
És hogyha nem az átlagbért nézzük, hanem a minimálbért, mert az átlagbérnek az elérése az nagyon sok ember számára csak álom, hogy ebben a bérezési sávban legyen. Nagyon sok a minimálbérből élnek, és itt is van egy 10%-os emelkedés. Tehát ugyanaz.
Igen, de a kumulált infláció egész évre nézve az több mint 10%. Tehát az átlag, vagyis a minimál béren érők, ők biztosan szenvedtek el egy kis reál vásárló erőcsökkenést.
Dr. Nagy Bálint Zsolt közgazdász, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának az oktatója, a mai napra kész vendége. Románia gazdaságáról beszélgetünk, az elmúlt évről, illetve az idei évi kilátásokról. A kormány számos adómódosítást fogadott el, amelyek idén január 1-től kezdik el éreztetni a hatásukat. A vállalkozók nem örülnek, méghozzá okkal nem örülnek. Ezzel együtt a cél az idei, a 2024-es évre az, hogy a GDP arányos költségvetési hiányt 5% alá vigyék, mindezt úgy, hogy ismétlem, az ország gazdasági termelőit nyomorgatják az intézkedéssel, és azt sem kell elfeledni, hogy egy szuperválasztási évbe léptünk. Egyrészt mennyire van okunk félniük a vállalkozóknak, másrészt sikerülhet-e az 5%-os költségvetési hiány alatt maradni, ami Romániának?
Hát a gazdasági szereplők, azok megszoktuk, hogy mindig, amikor adózási vagy fiskális reformok történnek, akkor hát egy kicsit ugye reflexből is protestálnak, hiszen hát senki nem örül annak, hogyha adókedvezményeket, amelyeknek ő kedvezményezettje volt, megszüntetnek, vagy éppen adókat növelnek. Ugyanakkor persze abban feltétlenül igazuk van ezeknek a gazdasági szereplőknek, hogy nincs egy előrejelezhetőség, tehát ugye mindig ezt érezzük, hogy kapkodva hoznak a gazdaságpolitikusok mindenféle intézkedéseket, tehát ez az üzleti tervezhetőségnek a róvására megy elsősorban. Én azt gondolom, hogy ennek azért a vártnál erősebb hatásai is lehetnek, például az informatikai szektorban, ahol, amit magam is közelebbről látok, eleve van egy elég nagy befékezés világszinten. Tehát ugye a tavalyi, és főleg a tavaly előtti évnek a, hogy is mondjam, gazdasági potenciál szűkülései, azok most kezdik el igazán éreztetni a hatásukat. Magyarán nagyon sok IT cégnél alkalmazási stop van, létszám stop van. És akkor még erre fog rájönni az, hogy az adó kedvezményeket ugye az informatikusoknak eltörlik. Én egyetértek azzal, hogy valamennyi adót kellene fizessenek az informatikusok is, de hát valami enyhébb formáját tartanám üdvösnek, tehát egy differenciált kulcsot. Na mindegy, tehát itt lehetnek még kellemetlen meglepetéseink, hogy ez az IT nagyhatalom státuszunk, ez lehet, hogy egy kicsit veszélyben forog. Azt figyelembe véve, hogy az AUR mennyire erősödik, és ez önnek a tegnapi műsorából is kiderült a 24 pluszból az Erdély TV-n. Tehát itt jelentős kiadások kellenek ahhoz, hogy ezt az AUR-nak a népszerűség emelkedését meg lehessen fékezni. Tehát én elég szkeptikus vagyok abban a tekintetben, hogy 5% alá sikerüljön a költségvetési hiányt faragni. Ugyanakkor viszont más országok is nagyon magas költségvetési hiánnyal dolgoznak, tehát ez a mágikus szám, amit néha hallunk, hogy a 3% alá kéne, ugye a Maastrichti 3% alá csökkenteni a hiányt, ez már egy nagyon idejét múlt valami, ez 90-es évek valóságára épített sarokszám volt, és ennek már semmi köze a mai valósághoz, tehát a nyugati társadalmak valóságához sincs reális köze.
A költségvetés kapcsán lehetett hallani arról is, hogy nagy vagy nagyobb mértékben emelnék a minimálbért a 2024-es év folyamán. Ez az intézkedés ismét a vállalkozókat érinti, hiszen a kormány meghozza az intézkedést, a vállalkozók pedig ki kell fizessék, miközben sokan már a 3300 lejes bruttó minimálbérre is panaszkodnak. Sikerülhet ez, vagy a döntéshozók a csődbe, vagy csőd közeli állapotba sodorják a gazdasági szereplőket?
Nem, én azt gondolom, hogy ilyen nagyon látványos romlás, hogy masszív ágazatok csőd közelbe kerülnek, ilyenre nem kell, hogy számítani. Amire reálisan lehet számítani, az, amit mi úgy szoktunk nevezni, hogy a versenyképesség csökkenése. Tehát ugye amikor már egyre drágább a munkaerő, és az egyre drágább munkaerő az nem egyre hatékonyabb és nem egyre termelékenyebb, akkor az nem feltétlenül egy csőd közeli állapot, de egy versenyképesség csökkenés. És akkor megint oda kerülünk vissza, hogy akkor jön a potenciális külföldi befektető, és nézi, hogy na, a Románia tényleg, hát fú, mit tudom én, a tőkepiaca hogyan fejlődik, a hidroelektrika, ugye Európa legnagyobb IPO-ja volt, stb. Ugye ezt nézi a mérleg egyik oldalán, másik oldalán megnézi, hogy versenyképességi sorrendben körülbelül hol van Románia, és látja, hogy mondjuk egyre csökken, és akkor ő is nagyon mérlegelnie kell, hogy érdemes-e ide befektetnie, vagy sem. Tehát ez a reál, nem a csőd a reális veszély, hanem a versenyképesség csökkenés az a reális veszély.
A bérek emelkedése az hogyan hathat ki az inflációra? Itt gondolok arra, hogy valamiből a vállalkozók is ki kell termeljék a nagyobb fizetéseket, és a legészszerűbb, vagy legkézenfekvőbb válaszlépés az az áraknak az emelése.
Igen, ez a klasszikus árbér spirál, amikor ugye a munkaerő költségét, a költség emelkedését a cégek tovább hárítják a fogyasztóra, aztán akkor a fogyasztók, akik maguk is alkalmazottak, megint béremelést kérnek. Ez ugye a tankönyvi példája ennek az árbér spirál mechanizmusnak. Minden esetre én ezt nem látom most egy reálisan nagy problémának, hiszen látjuk, hogy az infláció az azért nagyon erőteljesen csökkent. Tehát az elmúlt egy év alatt igen, voltak hónapok, amikor ragadós volt, és akár egymást követő hónapokban nagyon közeli állapotban volt az infláció, de összességében azért elég meggyőzően csökkent. Tehát, hogyha itt lett volna egy erőteljes árbér spirál, akkor még mindig az inflációnk az ott lenne a 15% körül. De ez nem következett be. Tehát én ezt nem látom olyan nagy reális veszélynek.
Beszélgetésünk zárásaként ejtsünk szót arról, hogy az előrejelzések szerint tavaly 2%-os vagy kicsivel a fölötti gazdaságnövekedést kellett volna elérnie Romániának. Ez nem sikerült. Idén mire lehet számítani? Bízhatunk a gazdasági növekedésben? Növekedhet az életszínvonal, illetve ha növekszik az életszínvonal, mi lehet, vagy melyek lehetnek azok a változások, amelyeket mindenki érzékelni fog, nem csak a Kolozsváron élő informatikusok, hanem a Székelyföld szegényebb falvaiban élők is.
Igen, hát azt szokás mondani mostanában, több helyről is hallottam, és egyetértek vele, hogy a nagy makro mutatókat tekintve Románia még soha nem állt annyira jól, mint most. Tehát a GDP per fő az történelmi maximumon van, a tőzsdénknek az állapota és a mutatói szintén történelmi maximumon vannak. Tehát az uniótól jövő pénzek, költségvetési pénzek szintén maximumon vannak, de mégis nem nyithatunk pezsgőt, mert még a veszélyek, amik leselkednek ránk, azok nagyon nagyok. Tehát ugye továbbra is fennáll az orosz-ukrán háború, amelynek közvetlen térségében vagyunk. Erősödik az áur és a szélsőségesség, és ez nem független attól, hogy nagyon valószínű, hogy az Egyesült Államokban visszajön Donald Trump, tehát egy, hogy mondjam, rendszer ellenes és felforgató, hogy itt mondjam, és elitellenes populista tendencia még mindig elég erőteljesen jelen van a világban, és ez számunkra egy egyértelmű veszélyt jelent, véleményem szerint. Na most, hogy a hétköznapi ember mit érez ebből? Hát azokat, amelyeket említettem, hogy most már el lehet jutni autópályán Vásárhelytől Kolozsvárig, ezt mindenki érzi, a fogyasztásnak az erősségét, az uniós pénzek lehívhatóságát. Tehát azt gondolom, hogy itt nem csak a makrószámok azok, amik jól mutatnak, hanem akár a hétköznapi ember pénztárcája is. De mindezek mellett még mindig magas az infláció, még mindig az életszínvonal nagyon egyenlőtlen, tehát nem akarok, engem sokan kritizálnak az, hogy túlságosan optimista vagyok, de tehát én a hosszú távban vagyok optimista. Rövid távon még mindig vannak és lesznek intézkedések, ugye lásd a fiskális intézkedéseket, amik meg fogják nehezíteni sokaknak az életét.
Zárjunk ezzel. Ez volt tisztelt hallgatóink a Napra kész, benne dr. Nagy Bálint Zsolt közgazdásszal, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának az oktatójával, a Romanian Economic Monitor kutatócsoport tagjával. Köszönöm önnek, tanár úr, a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást, így év elején erősen indítottuk az évet.